Beszélgetések és előadások. Egyházfórum című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az intézményi himnusz felcsendülésével kezdődött az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem jubileumi ünnepsége, napra pontosan a Domus Universitatis megnyitásának 250. évfordulóján, hétfőn, majd dr. Pajtóknék dr. Tari Ilona rektor, dr. Váci Kálmán Zoltán, dr. Csáfor Hajnalka és dr. Juhász Tibor rektor helyettesekkel, valamint dr. Dolhai Lajossal, az Egri Hittudományi Főiskola rektorával közösen megkoszorúzták a Líceum aulájában az alapító emléktábláját. A rektorasszony felidézte, Eszterházy Károly kora egyik legműveltebb mecénása megépítette hazánk első egyetemi épületét, a Domus Universitatist, és szándéka beteljesült, hiszen az egyetemi ház a tudományos, művészeti és lelki épülés szolgálja ma is. Ternyák Csaba egriesek a háladó szentmisén megemlítette, hogy Eszterházy püspök az érseki palota kápolnájának építtetőjeként egy feszületet helyeztetett az oltár fölé, a mennyezetre pedig Jézus feltámadását festette, hiszen ez keresztény életünk lényege, ebből fakad minden erőnk. November 15-én vesznek végső búcsút Kozma Imre atya katolikus paptól, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat alapítójától a budapesti Szent István Bazilikában. A temetés nyilvános lesz, de regisztrálni kell a részételhez a temetés@maltai.hu e-mail címen. A Szeretett Szolgálat tájékoztatása szerint a temetés napján a bazilika délben bezár, majd 14 órakor újra kinyitja kapuit. A temetése érkezők délután 3 óráig járulhatnak a koporsóhoz, hogy kegyeletüket kifejezzék. A szentmise 15 órakor kezdődik, a szertartás után pedig a Szent István Bazilika altemplomában helyezik örök nyugalomra Kozma Imre atyát. Utalvánnyal segíti a szeptemberi Dunai árvíz károsultjait a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Több mint 100 árvízkárosult családot és több önkormányzatot is támogatnak az árvíz utáni helyreállítási munkálatokban. Az ingatlanok rendbehozatalára, illetve a megsérült ingóságok pótlására tudják fordítani a károsultak az utalványokat. Mire az Egyesült Államokban is eltelik a kedd, véget érnek az idei amerikai választások, ahol az elnök személye mellett a 435 tagú képviselőház egészéről, valamint a 100 tagú szenátuson belül 33 mandátum sorsáról döntenek. Mivel igen kiélezett a küzdelem a demokrata jelölt Kamala Harris és a republikánus Donald Trump között, a végleges eredményre akár napokat is várni kell. Diplomáciai nagyüzem lesz a héten Magyarországon, Budapestre figyel a világ, hangsúlyozta az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának parlamenti államtitkára az M1 állami televízióban. Zsigmond Barnapál ismertette, csütörtökön az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóját szervezik meg, pénteken pedig az Európai Tanács informális csúcs találkozóját a fővárosban. Hangsúlyozta, a két eseményen fontos geopolitikai, geostratégiai és gazdasági kérdéseket vitatnak meg, emellett téma lesz az egész világ sorsát meghatározó amerikai elnökválasztás is. Magyarországra érkezik Irakli Kobakidze is, aki az Európai Politikai Közösség majd az Európai Tanács állam és kormányfőinek találkozóján vesz részt. A nemrég vitatott körülmények között újra választott grúz miniszterelnök több mint 40 kormány és államfővel együtt érkezik Budapestre. Orbán Viktor csütörtökön Budapesten kétoldalú tárgyalást folytat Mark Ruttével, a NATO főtitkárával, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Az Észak-Atlanti Védelmi Szervezet vezetője részt vesz az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóján is, amely Magyarország történetének legnagyobb diplomáciai eseménye. Magyarország nagyra becsüli Kirgizisztán globális biztonság érdekében tett erőfeszítéseit, és azért dolgozik, hogy az országnak ne csak hazánkkal, hanem az Európai Unióval is minél szélesebb körű együttműködése valósulhasson meg. Erről Orbán Viktor beszélt Biskekben. A kormányfő a kirgiz elnökkel történő találkozóján úgy fogalmazott, Magyarország Európai Uniós tagként jó szolgálatot tesz a kirgizeknek és az országnak is azzal, hogy az európai politikai fórumokon mindenhol fellép az érdekében. Rámutatott, Ukrajna a szomszédunk és a háború ellentétes a magyarok érdekével, annak minél gyorsabb lezárásában vagyunk érdekeltek. A miniszterelnök bejelentette, jövőre Budapestre érkezik a türk tanács. Hivatalos látogatásra Pekingbe érkezett Kövér László. Az országgyűlés elnöke Chao Lö-csi a Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése Állandó Bizottsága elnöke meghívásának tett eleget, tájékoztatta az MT-t az országgyűlés sajtófőnöke. Szilágyi Zoltán közlése szerint Kövér László a vendéglátójával folytatott tárgyaláson azt mondta, Magyarország és Kína együttműködését mindig is a barátság és a kölcsönös tisztelet jellemezte. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég a folytatásban, csapadék tehát nem hullik, gyenge marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 7 és mínusz 2 fok között, napközben aztán plusz 11-12 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Tartalmas rádiózást és kellemes időtöltést kívánok Önöknek. Mai műsorom egy emlékműsor lesz, amelyben a közelmúltban, 85 éves korában elhunyt dr. Váradi Vilmos nyugalmazott jogászra emlékezem. Dr. Váradi Vilmos 1939. július 9-én született. Jogi diplomáját az ELTE jogi tanszékhez szereztem. Nagyon tehetséges, sokoldalú jogász volt. Az ELTE jogi tanszékén dolgozott tudományos kutatóként. Szakmai munkáját az egyik egyetemen kötelező szakirodalomként tanítják. A Magyarországi Lengyel Katolikus Egyház Szent Adalbert Egyesületének jogászaként segített felépíteni budapesti templomukat. Létrehozta a Budapesti Önkormányzat információs irodáját, és aktívan részt vett a kisebbségi és nemzetiségi törvény kidolgozásában. Az egyik barátja azt mondta róla, nála jobb ember nem volt. 2024. október 8-án, 85 éves korában az Úr magához szólította. A mai adásban ráemlékezem egy évekkel ezelőtt készített riportommal. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Váradi Vilmos nyugdíjas jogászt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta önt mi nálunk, rádiónk EGRI szerkesztőségében.
Köszönöm a meghívást. Örülök, hogy itt lehetek. Amíg itthon laktam a Basáron egy fél évig, akkor a Szent István Rádió állandóan szólt nálam. Sajnos Budapesten nem lehet fogni.
De a vendég oldalunkat meghallgathatják a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszain. Kezdjük visszaemlékezésünket, hol máshol, mint a gyermekéveknél. Milyen családból származik ön?
Édesapám a Basáron volt tanító. Ő Diós Győri, a nagyapám asztalos volt, de a Trianonkor elvették az erdőit. Műbútorasztalos volt, saját maga ültette, fákból készítette a bútort, tönkrement, bekerült a Diós Győri vasgyárba, forma készítőnek. 8 voltak édesapám még testvérek, átjött gyalog a Bükkön, bejött az EGRI érseki irodára, és azt mondta, hogy ő szeretne tanulni. Fölvették, kapott a tanulás mellett valami munkát, amit a, mi úgy mondtuk, hogy a líceum épületébe. Ott kellett neki naponta dolgozni, de elvégezhette a tanítóképzőt. Így került a Basárra tanítónak. Aztán megházasodott, 3 gyermeke született, sajnos 1944. június 30-án Stefanovkánál a keleti fronton elesett. Egyébként vitézségi éremmel tüntették ki.
A 3 gyerek közül akkor ön az egyik gyermek.
Én vagyok a legnagyobb, van egy öcsém Mákos, van egy kis húgom, aki már az ő bevonulása után született meg, ők nem is találkoztak soha. A 3 gyerek roppant nehéz körülmények között nőtt fel, hisz egyedül édesanyám dolgozott. Nagyapám volt, akinek bányász nyugdíja volt, de azt is csak később kapta meg, de nagyon nehéz volt. Így volt az, hogy én 10 éves koromban az Abasári laktanya építésénél elhelyezkedtem, mint vízordó gyerek, de lehetővé tették, hogy a tanévbe is járhassak kidolgozni.
Mármint hova? Abasárra?
Abasáron, a laktanyába. És ott már előléptettek segédmunkással, ami azt jelentette, hogy Abasáron, ha délre harangoztak az alsó tagozatba, a tanítás befejeződött. Hazarohantam, megebédeztem, rohantam ki a laktanyába dolgozni. Később szerencsém lett, mert egy katonatiszt felfedezte, mivel előtte én még kiskoromban cserkész is voltam, megtanultam a cserkészetnél a térképolvasást, és az akkori katonatisztek én gyors talpalon végeztek. Legény nem tudtak a térképen eligazodni, én pedig mondtam neki, hogy főadnájövtárs, az a vonal 25 méter, az a vonal 50 méter, a vastag vonal a 100 méter, emelkedést jelent, hogy meg tudja adni a lőirányokat. Ez rettetesen megtetszett neki, és olyan szerencsém lett, hogy tessék elképzelni, általános iskolás gyereklétemre a tiszteltársaknak tartottam térképészeti előadásokat.
Hát ehhez szívből gratulálok.
Köszönöm.
És a sok nehézség ellenére azért szép gyerekkora volt?
Nagyon szép volt. Ott kezdődött, hogy 5 éves koromban beleszerettem egy kislányba, az a szerelem 20 éves koromig tartott, ő máshoz ment férjez, mert ő reális volt, én pedig akkor még csak álmodozó voltam. És csak az elméletek, az elvek érdekeltek. Az igaz, hogy mindig dolgoztam, mert a gimnáziumot is úgy végeztem el, hogy a 60-i vasútállomás építésénél segédmunkás voltam közben. Megnyertem egy irodalmi versenyt, ezért a 60-i városi pártitkár támogatni akart a költészetet, ezért berakott az egyik pékségbe favágónak. Nekem kellett a kemence befűtéséhez fölvágni. De nagyon jó volt, mert kaptam egy liter tejet, és egy fél kiló kenyeret minden nap, plusz 2 hetente 40 forintot. Hát ez hihetetlen nagy dolog volt akkor.
Akkor ön megtanult elég korán és hamar dolgozni, és a munkát megbecsülni.
Így van, és nagyon érdekes, mert tulajdonképpen sose volt olyan munkám, amit nem szerettem. Minden munkámat szerettem, megtaláltam benne, hogy mit lehet jól csinálni. És amikor erre rájöttem, akkor már csináltam.
És a munka mellett szeretett tanulni is?
Ez nagyon érdekes dolog, mert ugye úgy kezdődött, hogy hát édesapám tanító volt, megsebesült 1943-ban. Hazakerült, tüdőlövése volt, és tanított az iskolában. És nekem az volt a jutalmam, hogy mehettem vele az órára, és az utolsó padba, akkor a vasárra ilyen nagy, barnára festett tölgypadok voltak, tehát állnom kellett, hogy lássam őt, de mindig végighallgattam az órát. És akkor mentünk hazafelé, fejből fölmondtam neki, hogy mi hangzott el az órán. Na most ugyancsak édesanyám tanított magánalapon lányokat. Ő nem lehetett tanító, mert Miskolcon végzett az Árdába, de valamilyen oknál fogva az egri érsekség csak magántanítói engedélyt adott részére, és ezért 4-5-6-8 lányt, akik nálam nagyobbak voltak, azokat az órákat is végighallgattam, és édesanyámnak engem kellett fegyelmezni, hogy az órán ne szóljak közbe, ha valamelyik lány nem tud valamit. Tehát én akkor már gyakorlatilag a Arany Jánosnak a Hun trilógiájából több oldalnyi anyagot kívülről tudtam. Na most, amikor iskolába is kerültem, ott egyszerre volt előnyöm és hátrányom. Édesapám engem megtanított 3 éves koromra olvasni. Én 45-ben, miért is kam, majd folyékonyan olvastam. De volt egy hátrányom. Nem hittem el a Mészáros János bácsi tanító bácsinak, hogy nem csak nagy betűk vannak, hanem mert édesapám engem az írott betűkre nem tanított meg. Most én édesapámat rettetesen szerettem, és nem tudtam elképzelni, hogy Mészáros János bácsi miért van nekem ilyen szögletes betűket, mikor az a betű kerek. Most ezért rengeteg körmöst és pacsit kaptam, mert az osztályban a legcsúnyább bírás az enyém volt. Nem volt türelmem, hát én egy percet elolvastam mindent az újságba, könyvbe, hát akkor mit rajzolgassak. De szerettem tanulni, különösen kezdetben a történelem, a földrajz érdekelt, de a biológia is. A matematikát érdekes módon akkor szerettem meg, mikor már leérettségiztem belőle, de aztán megszerettem a matematikát is. És akkor rájöttem, hogy hú, de tévedtem, mert ezt kellett volna tanulni, de aztán nem úgy lett.
Nem úgy lett, mert hogy mivé is vált az évek során, és hogyan alakult ki, és mikor alakult ki először önben az érdeklődési kör, az érdeklődési terület?
Véletlenül. Én eredetileg filozófia történelem szakra szerettem volna menni a bölcsészkarra.
Hová?
Az ELTE-re. Nagyon érdekes volt, mert a felvételi vizsga után többször visszahívtak. Most csak zárójelbe, én pöttyös voltam, mert 56-ban beálltam az Agrártudományi Egyetem zászlajába, és ezért engem társadalomra veszélyes elemmé nyilvánítottak, és hát visszahívtak, és alá is írtam egy nyilatkozatot, hogyha fölvesznek, megígérem, hogy nem politizálok, és ha legkisebb politizáló tevékenységet észreveszik, eltávolíthatnak, és soha többet semmilyen felsőfokú intézménybe nem mehetek. De végül is az jött meg, hogy nem vagyok alkalmas, és nem vettek fel. Következő évben ide felvételiztem Egerbe a pedagógiai főiskolára, ott a felvételit én rontottam el. Jött a 3. év, először, amikor leérettségiztem, először napszámba jártam otthon a vasáron, utána az 5. Lóránd Geofizikai Intézetnél segédmunkás voltam, a nyírádi bauxit mezőket az a csoport tárta föl, amelyikbe dolgoztam, de ezt a csoportot is föloszlatták 57. október 20-án, mert a csoport pettyes volt, mert állítólag több tagja az úgynevezett mecser kilátozatlanok között harcolt 57 tavaszán. Na most ők meg el tudtak menni nyugatra, de a csoportot nem hagyták működni, de a vezetőnk, a Szabadvári László később olyan híres geofizikus lett, hogy ő lett a Szovjetunió szibériai kutatóintézeteinek a vezetője. De el kellett jönnöm, elhelyezkedtem a községi tanácsnál. A községi tanácsnál ott nem tudták a pöttyösségemet, kaptam ajánlást az egyetemre, de ez kevés lett volna. Az általános iskolai osztályfőnököm, a Petrovics Ernő bácsi, elvitt Bér János professzorhoz, nagyon híres professzor volt, ő Radnótival volt egyébként egy munkaszolgálatos csoportban, és őt egy Somogy megyei parasztember bújtatta, ő azért úszta meg. Elbújtatta volna Radnótit is, de Radnóti azt mondta, én akkora olyan költő vagyok, ezt a Bér professzor mondta, hogy én akkora költő vagyok, hogy nekem nem történhet bajom. Tudjuk, hogy nem ez történt. Na és elvitt a Bér János professzorhoz, és azt mondta neki, hogy itt van ez a fiú, ő 56-ba harcolt, mindig ki van téve, míg akkor statárium volt, mindig ki van annak a veszélynek téve, hogy elkapják. Ő azt mondta, hogy rendben van, jöjjön, ha a felvételin megállja a helyét, akkor fölveszem. Felvételért került a sor. Magyarból is óriási szerencsém volt, mert Tolstoj és Dosztojevszki realizmusán kaptam, az meg egyik kedvenc témám volt. Történelemből viszont olyan tételt kaptam, amit elméletileg nem lehetett tudnom, mert nem volt tananyag. A magyarság őstörténete időszámítás után 400-tól a honfoglalásig. De pekjük volt, mert én középiskolás koromban, amikor történelemszakra jelentkeztem, én azért jelentkeztem, hogy az ujgur birodalomból a hunnok magyarok elüldözésétől kezdve, tehát Abba Sámuel haláláig azzal a korszakkal foglalkozzam. És a Bér János fárta, mert biztos volt benne, hogy nem kell fölvennie, és én elkezdtem mondani Kína fölkészülését, a kínai fal megépítése után hogyan kezdődött el az ujgurok elleni támadás. Biztos tetszik, hogy zárójelben mondom csak, hogy az ujgurok ma is vívják a szabadságharcokat a kínaiak ellen. Tehát onnan érdekelt engem, hogy kiszakadtunk mi a hunnok és a magyarok együtt és mégis külön-külön, na, hogy ez az időszak 400-valahánytól 1044-ig, hogy na, ezt szerettem volna, ezért tanultam nagyon sokat. Na, de nem kerültem be a történelem szakra, a jogra fölvettek. Nagyon elkeseredve mentem azzal a szándékkal, hogy meg leszek 4-es, mert az akkori egyetemi szabályzat szerint, ha 4-es átos lettem, át lehetett volna menni a bölcsészkarra. A probléma ott volt, hogy az első órán a professzorom elmondta, beszélt a jogról, a szabályok jelentőségéről, hogy milyen nehéz megoldani, hogy az embereknek élelme, lakása, konfliktusaik megoldására rendszer legyen. Annyira fölkeltette az érdeklődésemet, hogy én már aznap délután berohantam az országgyűlési könyvtárba, és az összes félévi jegyzetemet 3 hét alatt előre elolvastam. Most ennek egy nagy előnye volt, minden órámon én már fölkészülve mentem, hogy miről fog szólni az előadás. Tehát csak azt kellett rögzítsem, ami eltért az általam tudottaktól. Úgyhogy így lettem jogász.
És ez a bizonyos egyetem, ez a budapesti jogi egyetem?
Egyetem és jogtudományi kar. Szerettem oda járni, persze rengeteg nehézségem volt. Én általános iskolában nem tanultam nyelvet. Na most ugye 2 nyelvből kellett a jogon nyelvvizsgának lenni. Én az orosz, aztán később kiválasztottam az olaszt. Azt is azon az alapon, hogy az a legkönnyebb nyelv. Na most rengeteget kínlottam a nyelvekkel. Tulajdonképpen minden nyelvet megtanultam beszélő szinten, de mindig hibásan. Az ezeknél az indogermán gondolkodás nem ment. Én mindent hímnem nem beragoztam. De 4-5 ezer szót megtanultam, beszélni tudtam. No, a lényeg az, hogy a jogot már majdnem elvégeztem, de már nem volt miből élnem. Azt akartam mondani, hogy olyan jól sikerült ez a felvételi vizsga. Ez a lényeg, hogy azt kérdezte a Bér professzor, hogy miért kérek én ösztöndíjat, szociális segéd kollégiumot, miért nem kérek én társadalmi ösztöndíjat. Hát én községtanácsnál a pénzügyi előadó voltam. Hogy mertem volna én a magas megyei tanács vezetőjéztár? Hát mondta, hogy menjek haza és kérjek. Nem mertem kérni. És községtanácsnál dolgoztam, valami kimutatást csináltunk. Éppen bejön a VB-titkárom, a Rudassany, és azt mondja, Vili, milyen baromságot csináltál már megint? Mondom, Sándor, mi baj van? Szóval, itt van 2 elvtársa, megyei tanács személyzeti osztályáról. Gyere, mert veled akarnak beszélni. No, nem tudtam, mi a baj. Fogalmam sem volt, mert semmit nem csináltam, ami... De akkor sose lehetett tudni, hogy mi a baj. És láttam, hogy nyitva van az ablak, úgy voltam, hogy rosszra fordulok, kiugrok az ablakon, és elfutok fel a Mátrába, aztán Csehszlovákián kezdve átmegyek Lengyelországba. Amikor a családban hagyomány volt, hogy a baj volt, Lengyelországba menekültek. És akkor jó, majd átmegyek Lengyelországba. Bemegyek, legnagyobb meglepetésemre azt mondják, hogy foglaljon a helyet, vár a devtárs. Nagyon gyanúsak voltak. Félve néztem rájuk. Az egyiket ismertem is, mert a szomszéd faluból való volt Markazról. Na mondom, vajon ezek mit akar? Csak azt néztem, hogy az ablak felé az út szabad legyen. Csak azt most elintettek egy egyoldalas papírt. Tájékoztatjuk, hogy a megyei tanács vezetése úgy döntött, mivel fölvették az eltére a jogi karra 400 forint társadalmi ösztöndíjba részesítjük. Ez volt az anyagi alapja annak, hogy el tudtam végezni az egyetemet, Igen ám, de negyed évben egy csomó dolgot kellett volna még venni, de nem volt mit tenni. És akkor eljöttem ide a megyei tanácshoz, és kértem, hogy hát az egyetem befejezése előtt hagy dolgozhassak, hogy és na is a disszertációmat úgy írtam meg, hogy itt dolgoztam. Ez volt a szerencsém. Mert előtte nemzetközi jogból az egyik nemzetközi professzorom biztatására a Vatikán nemzetközi jogi helyzetéről írtam volna disszertációt, már a vázlatár is készült, de itt a munka során megszerettem a saját szakterületemet, elkezdtem benne keményen dolgozni, utána már nem csak a gyakorlat érdekelt, hanem annak az elmélete, aztán az előzmény, úgyhogy írtam egy disszertációt, bementem nagyon félve. Nagyon jellemző, hogy egy bőröntbe vittem a háttéranyagokat. Tehát körülbelül olyan 4-6 ezer oldalnyi dokumentáció, hogy bizonyítsam, hogy amit írok igaz. Mert pontosan tudtam, hogy szembeállok akkor az akkori hivatalos jogelmélettel. De azt mondtam, ha megbuktatnak, megbuktatnak. Én csak arra készültem, hogy legrosszabb esetben jóindulatulag adnak egy kettest. Megvolt az eredménykihirdetést közölték, hogy minisztériumi dicséretet kapok a disszertációmra, és a disszertációm alapján fölvesznek a jogi kart felnőtt tudományos. Mert korábban a diákörben benne voltam, de felnőtt tudományos. Na, így kezdődött. És aztán így lett az, hogy amikor nekem 75-ben a Egerből el kellett mennem, és a Heves-Nógrád Borsod megyében nem helyezkedhettem el, az egyetem fölvett, és oda kerültem az ELTE állami jogi karára dolgozni.
Már mint tanár, akkor már...
Mint tudományos kutató.
Beszéljünk akkor a szakterületéről. Felvették az egyetemre, jogászként végzett, jogász lett önből. Na de hát milyen szakterületű jogász?
Na most én itt elsősorban a közigazgatási joggal, és mivel a közigazgatási jog az államjoggal, ma már alkotmányjognak mondjuk, függ szorosan össze, ebbe dolgoztam legfőképp. Igen ám, de akkor is az volt a helyzet, hogy az ember a fizetéséből nem tudott megélni. Ugye én is eljöttem, 1910 forint volt a kezdő fizetésem, még a diploma előtt. 900 forintot fizettem az albérletére a Betlem utcába. Maradt a különbség. Abból egy 25 éves férfi nagyon kínlódva él meg. Na most itt jöttek többen hozzám, hogy jogot végeztél, szomszédok, ismerősök, segíts, nekem ilyen problémám. És én vettem egy Erika írógépet, itt szembe volt a bolt, és én pötyögtettem este nekik a fellebbezéseket, a kérelmeket, mindent.
Mindez még Egerben?
Még, persze, úgyhogy ott dolgoztam a megyéken a csigazgatás, aztán így beledolgoztam magam a polgári jogba, mert hisz az embereknek zömébe egymással és a szervezetekkel volt vitája. Nagyon nagy szerencsémre. Amikor aztán fölkerültem Pestre, ott is az egyetemen, ugye nekem két gyerekem volt, a kisfiam fekvőbeteg, és a kislányom. Abból távolról megélni így 4100 forintból nem lehetett. Már utána, már második, harmadik útban, amikor ott dolgoztam, könnyű volt, mert már akkor közben megismert a belügyminisztérium, a honvédelmi minisztérium, a televízió, és ezek fölkértek náluk a munkatársak, meg a laktanyákba a jogi továbbképzésekre. És azok nagyon jól fizettek. Tehát én például, hogy amikor jöttem az egri laktanyába, egy órára 400 forintot kaptam, 8 órás előadást tartottam, az 3200 forint volt. Tessék elképzelni, egy előadással megkerestem majdnem a havi fizetésem. Vagy mikor a televízióba dolgoztam, ott 1200 forintot adtak óránként. 3 órás előadásért kaptam 3600 forintot. De ugyanakkor ugye roppant érdekeltek a kutatási kereteteim, itt megint fölmerült. Orosz továbbképzésre kellett járnom. Ráadásul ugye a kutatási területem az Európai Szocialista Országok Nemzetiségi Joga. Én ebből Csehszlovákiát, Romániát és a Szovjetuniót dolgoztam föl. Ehhez nekem szovjet dokumentumok százait kellett áttanulmányoznom, elolvasnom. Így kénytelen voltam, de ott nem volt baj, mert az irattárnál nem volt probléma a nyelvtani szóbotlás. Nem okozott gondot, az iratokat le tudtam fordítani, ezek a tanulmányok elkészültek, de az volt a helyzet, hogy 6-7 év után beláttam, hogy az egyetemi fizetéssel, így ezekkel a mellékesekkel is nehéz helyzetben vagyok. És akkor átmentem a közlekedés és postaügyi minisztérium titkárságára, pontosabban jogi és igazgatási osztályára dolgozni, mert ott ingyenes lett az utazás, fizetést emeltek, több mellékes volt minden. És nem kifogásolták, hogy az előző mellékeseim megmaradhattak. Akkor ott dolgoztam, de nem éreztem jól magam. A közlekedési jog nagyon szép terület minden, de túl sok műszaki ismeret kellett volna hozzá, és ráadásul ott a KGST vasúti közlekedési szerződéseivel kapcsolatos előkészítések voltak. Úgy éreztem, megcsináltam mindent mindig, de nem az én asztalom. És aztán, mikor egyszer egy konferencián voltam, akkor a fővárosi tanácsnál az egyik kollégám, akit az Állami Közgatási Szervezés Intézetből ismertem, azt mondta, hogy nem volna egy kedved átjönni hozzánk. Mondtam neki, hogy mik a feltételek jók voltak, átmentem hozzájuk dolgozni.
Nos, hová?
A fővárosi tanácsigazgatási osztályára. No most ott először hatóságügyeket csináltam, utána átmentem a jogi osztályra, jogtanácsos lettem, és aztán jött a rendszerváltás, és akkor így kerültem aztán a miniszterelnök hivatalba.
Hányban is?
1991. január 1-en.
És onnan arról a munkahelyről ment nyugdíjba?
Igen, a miniszterelnök hivatalban, mert közben kiderült, amikor a 20 éves kisfiam meghalt, elestem, koponyatörést kaptam, és kialakult egy epilepsziám. És akkor volt egy olyan időszak, amikor nagyon sok epilepsziás rohamom volt, és már azóta nincs, kinőtem, de akkor nem tudtam dolgozni, és akkor lerokkantságiztak, így mentem nyugdíjba. Igen ám, de hál' Istennek a betegségem nem tartott sokáig. Egy év múlva már föl a parlamentbe, nagyon érdekes, az MDF, az Étényi Zsolt, az nekem évfolyamtársam volt, fölvett maga mellé a pártjához szakértőnek, és tessék megkapaszkodni, az MSZP-től pedig a Tabajdi Csaba vett föl. Ugyanis ez az ér van, nagyon furcsa, két ellentétes párt, de ők ismerték azokat a munkáimat, amelyeket az egyetemen a nemzetiségi jogról írtam. És ezért kaptam meg, hogy segítsem a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól való törvény megalkotását, már nem mint az osztályvető, hanem mint szakértő. És így aztán a parlament munkájába vettem részt. Mikor ez a munka befejeződött, akkor a miniszterelnök hivatal kért föl, de már nem folyamatosan, hanem néhány tanulmány elkészítésére. Aztán így ment az, hogy ugye ez a nyugdíjas sors, az ezek befejeződtek utána. Néhány önkormányzatnak voltam a szakértője. Majd az lett, hogy elkezdtem nyugdíjasan is, úgymond maszekolni. Ez azt jelentette, hogy egy ügyvédnő kollégina irodájába elszegődtem, kötöttünk egy együttműködési megállapodást, az írásbeli munkák egy részét én csináltam, ő megjárt a bíróságra, ellejegyzett, tehát megosztottuk a munkát.
Témái, szakterületei most felsorolom, persze a teljesség igénye nélkül, alkotmányjogi, közigazgatási, polgári és családjogi szabályozások, az állam szerkezete és működése, nemzetiségi jogok, jogalkotás és a kereszténység jogi és társadalmi helyzete és szerepe is foglalkoztatta önt.
Igen, ezek tulajdonképpen kezdettől fogva foglalkoztattak. Én mindig vallásos voltam, ezért nem léptem be a pártba soha, és mindig kivédtem azzal, hogy nem vagyok alkalmas, nem vagyok képzett. Ezért el kellett végeznem a marxista egyetemen a filozófiát, a munkás mozgalom történetét, a politológiát, de mindig megúsztam ezzel, hogy a pártagságomat el tudtam tolni, hogyha majd elég képzett leszek. Na most, gyerekkoromtól az egyik legfőbb konfliktusom a környezetemmel a vallásosságból adódott. Teljesen grotex történetek voltak. Tessék elképzelni, hogy mikor a negyedik osztályt befejeztük, valami miatt az utolsó tanítási nap után másnap elfejtettem templomba menni. Hát a Katóka néni az volt osztály, tanítónéni kijött hozzánk, és csúnyán megrót, hogy nem ilyennek gondolt, szégyeljen magam minden. Jó, hát ötödiket ezt megjegyeztem. Ötödikben az első tanítási napon iskola előtt a 7 órás kismisére elmentem, hogy én ott voltam. Bemegyek az iskolába, hol voltam, mondom, nagy büszkén a templomba. Igen, a klerikális reakció hatás alá kerültél. Ezért nem ülhetsz itt ebbe a padba, tessék hátraülni, és a többi gyerekekkel meg fogjuk nézni, hogy mit beszélsz. Hihetetlen pofon volt.
Ellentmondások.
Ugye, de mondok egy mást, egy még korábbról. Másodikosok voltunk, és jött a Mészáros János tanítóbácsi, és hoz egy kislányt, Fülöp Klárit, szegény, most halt meg. Nemrég, és azt mondta, hogy ez a kislány ott maradt, ragadt a háború miatt Pesten, és ha itt leszünk velünk, és veletek fog tanulni. És akkor azt mondta neki, hogy Klári, van neked katekizmusod? Klári büszkén elővette, odatta. Most a János bácsi megnézte, és fogta, széttépte, és azt mondta, ez nem az egri érsekség katekizmusa, hanem a Váci püspöké. És széttépte. Én meg fölálltam, és azt mondtam, János bácsi, ne tessék hízelegni, mert teljesen mindegy, hogy a katekizmust melyik püspök adatja ki a kiadója. Az a katekizmus. És János bácsival majdnem a haláláig rosszba voltunk, akkor szegény a halál előtt nekem akart ajándékozni a méhesét, ami kéhet, ugye én itt éltem Egerbe 6. emeleten. Meg semmit nem értettem a méhekhez, de akkorra jutott el, hogy megbocsájtott. Tehát eltelt 20-valahány év. De én meg naív, idealista gyerek voltam. És én ilyet nem bírtam elviselni, hogy jön egy lány, és annak a katekizmusát a tanítóbácsi eltépi. Aztán később a jogászi szakma tanított meg arra, hogy nagyon sokfajta szituáció van, ugyanabban a helyzetben ugyanaz a cselekmény lehet dicséretes és bűncselekmény. Tehát elkezdtem óvatosabbá válni, és ez segített sokat.
Az évek alatt publikációi jelentek meg az állam és igazgatásban, a magyar jogban.
Igen. Az egyetemen ugye a munkakörömhöz hozzátartozott, hogy kötelező volt évente két anyagot publikálni. Persze én is jó ember voltam, és örültem, ha publikálhattam. Mert a másik az, hogy sok mondani valom volt vele.
És tanította is a jogot?
Minden kutatónak kötelező volt heti 4 órát tartani. Először nagyon érdekes, kevesen jöttek, volt az első eladásom. Talán 89-en voltak. 3 hónap múlva panaszkodtak a tanszékvezetőmnek, hogy nem férnek be a terembe. Még a bölcsészkarról és a közgazdasági egyetemről is jöttek át.
Kivétel nélkül, akikkel beszélgetek a portré műsorban, mindenki elmondja azt, hogy abban, hogy sikeres tudott lenni a szakmájában, ahhoz bizony szükséges volt egy biztos családi háttér. Az ön esetében is így volt ez?
Ez igaz is, még ennél bonyolultabb is. Én 1965-ben ősültem meg, egy főiskolás kislányt vettem feleségül. Nem volt szerencsénk. A kisfiam szüléskor agyvérzést kapott, beteg lett a gyerek, és gyakorlatilag a beteg gyerek mellett dolgoztunk. Volt olyan, hogy többet fizettem a kisfiamra vigyázó néninek havonta, mint az én fizetésem volt. És a feleségem pedagógus fizetéséből éltünk. Na most aztán ugye ő, hogy tudjon segíteni a Vilikén, ő elvégezte a gyógypedagógiai szakot, bekerült a gyógypedagógiai iskolába, ott igazgató helyettes lett, de valami mégis megszakadt köztünk. Tehát a gyerek betegsége, az, hogy állandóan azért dolgoztunk, hogy megkeressük, mert hordtuk legkülönbözőbb klinikákra, orvosokhoz. Tehát mindketten állandóan őrültként dolgoztunk, és elfeledkeztünk egymásról, és a vége az lett, hogy elváltunk. Aztán én Pesten újra nősültem, az első feleségem sajnos meghalt, aztán a kisfiam is meghalt, de a kislányom megvan. Épp ma ment új munkakörbe, mondta, hogy majd már hétfőn az új munkahelyen dolgozik.
Ehhez szívből gratulálok, valóban egy szülőnek nincs is annál nagyobb boldogsága, mint hogyha a gyermeke sikeres. A második feleségétől született a kislánya?
Nem, még az első házasság alatt született, de a második feleségem, mintha az övé lenne, úgy nevelte, segíti, például amikor leérettségizett, ő azt mondta nekem, hogy apu, én ne erőlködj, nem megyek egyetemre, 2-3 diplomája van, és az osztályban mi vagyunk a legszegényebbek, tehát én dolgozni akarok, pénzt akarok keresni, minden. De megmondtuk, rendben van, dolgozz, vakációt végig pihened, de szeptember 1-től dolgozol. És a feleségem ebben nagyon sokat segített, hogy ez így legyen. De aztán a kislányom is megszerette a munkát, és 20 évvel ezelőtt elvégezte az Égödöllőn az egyetemet is.
Abasárt megemlítettük a riportunk elején, nem véletlenül, mert hogy ez a község is közel áll az ön szívéhez. Miért is?
Én ugye Miskolcon születtem, mert mikor édesanyám érezte az időt, hogy meg fogok születni, akkor elmentek nagyapáékhoz Diósgyőrbe, és ott születtem a kórházba. De én abasárinak érzem magam. Ott nőttem föl. Ott voltak az első barátaim. Ott voltak az első életemet meghatározó élmények. De nagyon szerettem az abasári embereket. Minden szomszédomról regényt tudnék írni. Csodálatos emberek éltek Abasáron. Abasár az egy olyan község volt, amely alapjába véve szegény volt. Tessék elképzelni, hogy a külterülete ugyanolyan nagy volt csak, mint a belterülete. Sok-sok szegény ember élt ebbe a faluba. Na most volt néhány tucat jómódú ember is. Ezért a környéken azt terjedt el, hogy Abasár gazdag község. De én láttam a summás bandákat megalakulni. Láttam, hogy mennek Fejér megyébe, meg Bács-Kiskunba, haratni, csépelni, minden. Mondtam, jártam napszámba. Láttam, hogy az oltvánnyal, ami egyébként a vasárt, volt idő, mikor tényleg gazdaggá tett, de hogy azzal mit dolgoztak az emberek? Azt nagyon sokan nem tudják, hogy abból, hogy egy szőlőoltványból majd termőszőlő legyen, az mennyi munkát igényel, mennyit kell öntözni, mennyit kell mohágyba tartani. Az abasári emberek megszokták, hogy mindig dolgoznak. És mindenkinek kevés, és az lehetőleg 3-4 darabba volt a határ különböző pontján, hogyha a jég, mert Abasáron minden évben van jéges. De vagy a Rókust veri el, vagy a Tatármezőt, vagy a Sárhegyet, vagy a Léni. Tehát mindig máshol veri el. De most az abasár emberek évszázadok alatt kiokosodtak, ami a tapasztalat, mindenki arra törekedett, hogy a község határával az északi, a déli, a keleti helyen legyen lehetőleg szőlője. Nem sok, 6-800 négyszögön. Ma már így mondjuk, régen úgy mondták, hogy magyar hord vagy katasztrális hord. És láttam ezeknek az embereknek az igyekezetét, de láttam azt a csodálatos környezetét is, amiben éltem. Háború után, hogy segítették egymást az emberek? Mi még olyan osztályvajokba jártunk, ahol az apák vagy meghaltak a fronton, vagy hadifogságban voltak. Kislányok, itt nagyon szerettem, álltunk a Basáron a bóttetőn. A bóttető, ez nem a bóltetőnek, az a bóttető, ez avarszó. Ez kiemelkedő helyet jelent. Tehát ez még az avarkorból maradt meg. A bóttetőn álltunk a kürtőnél, most a kürtőt szintén sokan nem tudják, ez a tufakőbe belülről vésett vájat, hogy levegőzzön a pince. Ott álltunk, mert ez volt a legmagasabb pont, és láttuk, hogy Markaz meg Visonta felől jönnek a magyar katonák fogságból lerongyolodva, éhesen, minden. És akkor mi rohantunk eléjük, és kérdeztük, hogy... Mert hiába, hogy tudtam, hogy meghalt, mindig reménykedtünk.
Hogy jön-e mondjuk az ön édesapja is haza?
Na most, olyan ilyen osztályokba értünk, és mit láttam? A munkába is egymásnak segítették szőlőt megművelni. Ha az oltványba kellett menni segítettek, előfordult nálunk, ugye hát. Nekünk is volt két hold rétünk, meg egy hold szántunk. De 46-47-ben eladtuk élelemért, és nem maradt. És rájött egy szomszédunk egyszer, hogy alig van ennivalónk. Hát én is azért helyezkedtem 10 éves koromban laktanyába, mert ugye ott már kerestem egy kicsit az bozsírt, szalonnát, tejet, vagy valamit lehetett venni. Na most azt láttam, például akiktől a tejet hordtuk, meg hordtam, azok is annyira rendes emberek voltak. Tőlük 3 házzal följebb volt szintén egy család, ahol az apa megsérült, 2 lábát elvágta az akna, azoknak ingyen vitték minden este az 1 liter tejet. Akkor abban az időben 1 liter tej az életet jelentette. Ott voltak a barátaim. Nagyon-nagyon sok felnőtt és öreg barátom is volt. Gyerekek ott voltak. Én nagyon szerettem otthon. Most is még annak idején azt terveztem, hogy visszaköltözök a Basár, és ott maradok. Na de hát úgy van, hogy a feleségem, a lányom, az unokám Pesten van. Azért az a 88 kilométer is nagy távolság.
Az abasári emberek nagyon büszkék az abasári származásukra. Közös ismerősünk Kis Miklósné Hajnalka is számtalan verset és szép emléket őriz azzal kapcsolatosan, hogy ő bizony abasári születésű, és büszke az abasári származására.
És jogosan. Hát én őt ismertem az iskolában, és kedveltem, hogy kedves kis aranyos kislány volt. De nagyon érdekes, hogy amikor a 2012-ben vettünk a kislányommal egy kis házat a Basáron, és már minden évben úgy volt, hogy először hétvégén jártam le, de aztán a feleségem azt javasolta, hogy menj le mindig áprilisban, legyél októberig, és lakj otthon. És én hazamentem, és egyszerűen, mert hát minden nap természetesen mentem édesanyámhoz, és akkor mondja nekem, hogy figyelj ide, volt egy barátnője, az Ilonmalnár Ilonka néni, együtt dolgoztak valamikor. Szóval nézd már, ide adott egy verses kötetet legépelve, így összefűzve voltak a legépelt. Szóval képzeld el, mindent megírt a Basárról, amit te annyira szeretsz. És ide adta nekem. Hát akkor én elhatároztam, hogy azonnal fölveszem. Csodálatos volt. Most ne értse félre, nem a költészeten ragadott el Hajnalkának, hanem az, hogy van egy ember, aki leírta mindazokat, amit mindig féltem, hogy elfelejtik. Hisz azért 2002-ben kétségbe esve tapasztaltam, hogy a szomszédba 10-20 vagy 30 éves fiúk, lányok, férfiak, nők már nem tudják, hogy az ők anyjuk vagy az ők apjuk mit csinált. Mi annak idején, mikor átmentünk a Bernard Béla bácsékhoz kukoricát fosztani, akkor fosztottuk a kukoricát, és mindenki mesélt arról, hogy az ő nagyapjának a nagyapja mit csinált 48-ban. Mit csinált az ő apjának az ügykapja a Rákóczi szabadságharcba? Az emberek tele voltak emlékekkel. A Basárnak van egy része, amit úgy hívnak, hogy kővágó. Gyönyörű, hosszú, nagy pincék vannak benne. De kevesen tudják, hogy ez úgy lett kővágó, hogy az abasári akkori feudális időkben lévő előjáróság az úri székkel közösen úgy döntött, hogy mindenki, akinek pincéje van, évente egy métert köteles mélyíteni. Ez azt jelentette, hogy a sziklába egy métert kell. Hát tél volt, ugye, nem volt mezőgazdas, tessék, ráértek, csináljátok. És ezért vannak ott olyan csodálatos pincék. Sajnos ezeknek egy részét a télszervezés után elfalaszták, mert télszervezés után csak a háztáj maradt meg, abban még nem termett annyi bor.
Sok mindenről beszéltünk az elmúlt percekben, jelenleg nyugdíjas éveit tölti. Hogyan telnek a mindennapok? Elszakad a szakmájától? El tud szakadni? Vagy még mind a mai napig fontos az ön számára a jogászi szakma és hivatás?
Igen, ez úgy van, hogy 75 éves koromig egy kollégának az ügyvédirodájába bedolgoztam. Gyakorlatilag a munkaidőmet le is töltötte. Sajnos ő meghalt. És aztán még volt akkor egy nagyon okos kislány, aki segített nekem a gépelésbe, mindenbe. De aztán egy idő után kezdtem fárasztónak érezni, sőt, még az is előfordult, hogy nem volt kedvem hozzá. Úgyhogy 75 éves koromban a születésnapom előtti nap az utolsó munkát is befejeztem. Ezt hittem. Elméletileg sose tudott elmaradni, tehát a szakcikkeket nagyon sokáig, szinte az utóbbi hónapokig figyelemmel kísértem. Hát azt nem lehet, hogy az ember a szakmába ne érdeklődjön. De aztán úgy adódott, hogy a rokonságba és a nagyon szűk baráti körbe is kerültek bajba emberek. Tehát volt, akinek nagyon kevés nyugdíjat állapítottak meg, vagy például, amikor a Vasáron voltam. Volt 10-15 ember, aki nem kapott nyugdíjat, és sikerült elintézni. Most mondják mások, hogy ez jelentéktelen, mert most érdekes az, hogy kap 30-40 vagy 50 ezer forintot. A nullához képest nem jelentéktelen. Ha kell napi 4 órát szakirodalmat olvasok, ha kell bemegyek a parlamenti könyvtárba, ha kell a közgazdasági egyetem, tehát megengedhetem magamnak, hogy úgy éljek, hogy akarok, de azt mondja a lányom, hogy apu, nem főzel vasárnapra nekünk egy jó paprikás csirkét a vasáriasan, akkor azt mondom, gyertek, paprikás csirke lesz, és megfőzöm. De én megyek el a Bosnyák téri piacra megvenni a tyúkot, a hozzávalókat, mindent, hogy akkor az tényleg a vasári módon legyen.
Boldog ember ön?
Hát.
Vagy inkább elégedett?
Inkább elégedett. Ez a szó, hogy boldogság, ez számomra azt jelenti, hogy nincs bajom. Hát jó, boldog vagyok, nincs bajom. Én úgy érzem, hogy amit tehettem, megtettem. Ha még van erőm és kell valamit tenni, mindig készen állok. De az se bánt, hogy mint most itt vagyok, 4 napig és 4 napot pihenek Egerbe. Na most mindig az volt bennem, és itt volt az, hogy én keresztény vagyok. Kötelességem segíteni. Az Isten segítségével szereztem egy szakmát, mert tulajdonképpen, ha az Úr nem adott volna ilyen jó őrangyalt mellém, nem éltem volna túl 56-ot, nem éltem volna túl egy csomó dolgot, nem juthattam volna be a jogra, nem úszhattam volna meg minden bajt, és úgy éreztem, hogy tartozom. A keresztény ember tartozása az embertársainak.
Dr. Váradi Vilmos, nyugalmazott jogásznak köszönöm szépen a beszélgetést.
Nagyon szépen köszönöm, és nagyon örülök, hogy a Szent István Rádiónál elmondhattam a gondolataimat, és annak örülnék, ha majd egyszer odáig juthatnánk, hogy a Szent István Rádiót Budapesten is tudom fogni, mert sok szomszédom is igényelni.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben, a közelmúltban, 85 éves korában elhunyt dr. Váradi Vilmos nyugalmazott jogászra emlékeztem egy évekkel ezelőtt vele készített riportommal. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária szent nevében. Amen. Kedves hallgatóink, mai műsorunk ezzel véget ért. Köszöni megtisztelő figyelmüket a mai adás szerkesztője, Farkas Erzsébet. További tartalmas rádiózást, kellemes időtöltést kívánok önöknek. Viszont hallásra!